És mondta a királyi széken ülő, íme mindent újjá teszek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, annak a 20. fejezetének mindegyik verséből. És láték egy angyalt leszállni a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre. És veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, amíg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre. És éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szála alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta. És kínoztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké. És láték egy nagy, fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt. És könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk a mai vasárnapért. Köszönjük neked, hogy felvirradt áldott szép napunk. Köszönjük neked, hogy minden nap áldott és szép lehet, amit veled kezdünk, amit veled töltünk. Az ének szavával mi is azért imádkozunk, hogy küldj szent sóvárgást nekünk. Szent sóvárgást a veled való találkozásra, arra, hogy téged jobban megismerjünk, hogy téged úgy tiszteljünk és úgy dicsőítsünk, ahogy az hozzád méltó. Azért könyörgünk, hogy szabadíts meg bennünket a hamis Isten tisztelettől, a hamis elképzelésektől, Isten képektől, te rombolj le bennünk minden bálványt, és te jelensd ki nekünk magadat az Úr Jézus Krisztusban. Azért könyörgünk, hogy minden hamisságot védj ki a mi szívünkből. Őrizd meg bennünket attól, hogy az ördög bármilyen eszközön keresztül félre vezessen bennünket. Add, hogy téged annak lássunk, aki vagy valójában. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy azzal a kegyelmi idővel, amit adtál nekünk, tudjunk jól élni. Köszönjük neked, hogy még tart a kegyelmi idő, köszönjük neked, hogy még nyitva vannak a mennyország kapui, köszönjük, hogy még most is szól az evangélium, és hívsz bennünket, vársz bennünket a veled való szeretet közösségre. Köszönjük, hogy te nem csak annyit akarsz, hogy majd az örökké valóságban ott legyünk nálad, hanem már most is velünk akarsz lenni közösségben. Azt akarod, hogy már most elkezdjük az örök életet az Úr Jézus Krisztussal. Azért könyörgünk, atyánk, hogy te munkáld, te formáld a mi szívünket, hogy az életünk fölötti uralmat tudjuk teljesen átadni az Úr Jézusnak. Kérünk azért, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, te add, hogy tudjunk most egyedül rád figyelni. Szent lelked által légy jelen, szólj hozzánk a te igéden keresztül, mert éhezzük és szomjazzuk a te igazságodat, a te szeretetedet. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, Máté evangéliumának 26. fejezetéből a 64. verset, és ezután fel fogom olvasni a Heidelbergi KT 52. kérdés feleletét. Jézus mondja, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Mi vigasztalásod van abból, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat? Hogy minden némű szomorúság és üldöztetés közben felemelt fővel ugyanőt várom bíróul az égből, aki előbb miattam állott Isten ítélő széke elé, s vett el rólam minden kárhoztatást, aki úgy a maga, mint az én összes ellenségeimet örök kárhozatra veti. Engem pedig magához, a mennyei örömbe és üdvösségbe visz fel majd az ő kiválasztottaival együtt. Kedves testvéreim, az embernek van egy olyan tulajdonsága, hogy szeretne mindig több lenni, mint ami. És ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy mindig a gyarapodásra, a növekedésre állítja be az életét, jobb esetben a lelki-szellemi életét, rosszabb esetben csak az anyagi életét, hanem abban is megnyilvánul, hogy szeretné a korlátait átlépni. Szeretne élesebb látást, jobb hallást, nagyobb utazási sebességet, és ez abban is megnyilvánul, hogy az ember több szeretne lenni, mint ami, hogy az ember az idői korlátokat is át szeretné lépni. Bizonyára mi is láttunk, hallottunk olyan történeteket, filmeket, amelyek az időgépről szólnak. Hát az időgép tulajdonképpen ennek az ősi vágynak a modern megtestesülése. Egy olyan szerkezet, amely mind visszafelé, mind az időben előrefelé tudja szállítani és utaztatni az embert. Az ember ősi vágya azonban, hogy a jövendőt tudja. Mert a múltról vannak bizonyos információink, tények, vannak ismereteink, azonban a jövőről való ismeretünk gyakorlatilag nulla, illetve csak bízunk abba, hogy következő másodperc is el fog telni, illetve holnap is fel fog jönni a nap. Éppen ezért az ember mindig is szeretett volna a jövőbe látni. Szerette volna tudni, hogy mi fog bekövetkezni a rövidebb jövendőbe, tehát a közellévő jövőbe, illetve a távoli jövendőbe. Éppen ezért minden kultúrában nagyon nagy tisztelet és misztikum övezte a jósokat. A jósokat, akik valami módon azt hitették el, vagy azt hirdették magukról, hogy képesek arra, hogy a jövőt lássák. Képesek arra, hogy egy hozzájuk oda térő embernek megmondják, hogy mi vár rá. Ennek a nyoma az Ószövetségben is fellelhető. Nyilván az Ószövetség tiltja a csillagjóslást, tiltja a jövendőmondást. Azonban, ha végig lapozzuk a Szentírást, Szentírás történeteit, rájöhetünk, hogy a prófétáknak is volt egy olyan funkciójuk, kiváltképpen az udvari prófétáknak, hogy megmondtak bizonyos jövőben megvalósuló eseményeket. Egy-egy király a csata előtt megkérdezte a prófétáit, hogy vajon szabad-e nekifogni annak a csatába, szabad-e belemenni abba a csatába. És a próféta, ha Isten lelke ezt megadta neki azt, hogy a jövendő egy kis szegmensébe belepillantson, akkor elmondta, hogy szabad-e, vagy nem szabad. Az első izraeli király, Saul, szintén a prófétát, Sámuelt kérdezte meg számtalanszor, hogy mit tegyen, hogyan döntsön, és akkor, amikor ez a próféta Sámuel meghal, Saul teljesen kétségbe esik. És egy csata előtt, végső kétségbe esésébe elmegy áruhában egy halott idézőhöz, azért áruhában, mert ő maga volt az, aki kiirtatta az országból a halott idézőket. Elmegy, mert kíváncsi arra, hogy mi lesz, mert retteg a jövőtől, mert fél a jövőtől. Úgy gondoljuk, hogy ezek régi babonás emberek voltak, és mi már mások vagyunk, azonban nagyon egyetemes az ember jövő iránti kíváncsisága. Ma is szeretnék megtudni mindent a jövőről. Megdöbbentem akkor, amikor azt tudtam meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának van jövőkutató bizottsága. Igen, jól hallottuk, jövőkutató bizottság. És van olyan egyetem, ahol van jövőkutató tanszék. Azt láthatjuk ebből, hogy nem csak a babonás ember, aki a Jóshoz megy el, nem csak a hívő ember, aki Isten profétai lelke alapján szeretne tájékozódni a jövőről, hanem még az ateista ember is, aki a tudomány szentségébe hisz, az ateista is szeretne valamit megtudni a jövőről. A keresztény dogmatikákban is van egy olyan rész, amelyet eszkatológiának nevezünk, amely a végidőkről szól, a Biblia végidőkről szóló kijelentéseit tárgyalja. Jézus is szólt többször a jövendőről, többször tanította a tanítványait, azokról az időkről, amikor az utolsó napok elérkeznek. De hogy a Jézus tanításait végigolvassuk, akkor egyetérthetünk Viktor Jánossal, aki azt írta a jövőre vonatkozó jézusi tanításokról, a módját illetőleg is csak olyan képekben beszél róla, amelyek hol ezt, hol meg amaszt emelik ki a tények jelentőségéből. De sehogyan sem alkalmasak arra, hogy összerakva őket valamilyen szemléletes képet alkothassunk magunknak magáról a tényről, a jövendőről. Azt mondja el ezzel, és egyetérthetünk vele, hogy ahogyan egy időegyenes tudunk felrajzolni a múlt eseményeiből, a múlt eseményének sorozatából, ez a jövő felé nem lehetséges. Nem tudunk még a Biblia alapján sem egy olyan határozott menetrendet időpontokkal, dátumokkal összeállítani, ami egy időegyenesen elénk rajzolja, hogy mi fog bekövetkezni. Jézus határozottan megtiltotta azt a tanítványainak, hogy ilyet tegyenek. Azt mondta, hogy azt a napot, nevezetesen amikor az ember fia visszatér, senki nem tudja. Az utolsó napot csak az Atya ismeri, az időpontját csak ő ismeri. Mégis tanított Jézus a jövendőről. A kíváncsiságon túl vajon miért jó tudni a jövőről? Mert az, hogy kíváncsiak vagyunk, abban megegyezhetünk. A KT kérdésében van már benne a válasz. Ugyanis így hangzik a kérdés. Mi vigasztalásod van abból, hogy Jézus Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat? Van vigasztalásunk ebből. Milyen a vigasztalás? Mikor van szükség vigasztalásra? És hogyan működik az, hogy egy jövőben megvalósuló esemény vigasztal bennünket? Talán úgy érthetjük meg legjobban, hogyha a gyermekekre gondolunk, akik már attól jókedvűek lesznek, hogy 2 hét múlva karácsony. Már attól teljesen elszállnak szinte az örömtől, ha azt elmondja nekik valaki, hogy holnap lesz a születésnapod, és lesz torta, meg barátok, stb. Valahogy így vagyunk mi is. Vagyunk egy élethelyzetben, vagyunk egy állapotban, és a vigasztalást akkor várjuk, akkor szeretnénk egy kicsit örömre derülni, egy kicsit megnyugodni, hogyha szenvedünk, hogyha gyászolunk, ha fájdalmunk van, ha nehézségek vannak, és milyen jó egy nehéz élethelyzetben az, hogyha valaki felvillantja csak egy kicsike kis részét annak, hogy ez másképpen lesz. És ez bizonyosan másképpen lesz. Ahogyan a gyermek elhiszi az atyának, az anyjának, hogy holnap valóban eljön a születésnapod, úgy nekünk is el kell hinni a mi mennyei atyánknak, hogy valóban eljön az az idő. Valóban eljön az az idő, amikor véget ér a szenvedés, véget ér a gyász. És hogyha végigolvassuk azt az ige szakaszt Máté evangéliumának 26. fejezetét, amelyből az alap ígét vettem, akkor rájöhetünk, hogy Jézus egy olyan élethelyzetben volt, amikor ő is vigaszra szorult. Egy olyan szenvedésekkel, fájdalmakkal teli helyzetben volt, amikor ugyanúgy, mint bármelyikünk, valami gyámolítást keresett. Ugyanis vallatták Jézust. Vallatták, egy, ma úgy mondanánk, koncepciós pernek a része volt ő, el akarták ítélni, hamis tanúkat hoztak elé, rágalmakat szórtak a fejére, a szavait elferdítve gyalázták, oktalanul ütlegelték, köpködték. És egy ilyen helyzetben az Isten fia, aki ebben a helyzetben talán kárára tudta azt, hogy ez még nem a legteljesebb megaláztatás, mert ezután jön majd a megostorozás, ezután jön, hogy egy nép egyként halálra ítéli, ezután jön az, hogy keresztre feszítik. Egy ilyen mélyponton, egy ilyen fájdalmas élethelyzetben mondja az igét, lehet, hogy csak magának szinte, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőjében. Mondja ezt a megszaggatott ruhájú, véres, köpésekkel mocskolt ember, akit az ott lévők többsége teljesen lenézett és megvetett és szidalmazott. Azt mondja magáról, hogy vissza fog jönni, és az Isten jobbján fog ülni. Ez egy hatalmas nagy megbotránkoztatást okozott az akkoriaknak, az ottaniaknak, azonban Jézusnak ebben a pillanatban ez volt az egyetlen vigasztalása. Ebbe tudott belekapaszkodni, hogy lesz ez másként is. Lesz egy olyan idő, amikor az igazság érvényesülni fog. Vannak olyan helyzetek, és ez a Jézusi helyzet, ez a passióbeli helyzet olyan, amikor az egyetlen hiteles mozdulata az embernek már nem a védekezés, már nem a szavakkal vagy más dolgokkal való érvelés, már nem az, hogy megvédjem magam valahogyan és átéljem ezt a helyzetet. Vannak pillanatok, amikor már annyira reménytelen az élethelyzetünk, amikor az egyetlen hiteles mozdulatunk az égre tekintés. Amikor már nem tudunk más tenni. Krisztus is ezt tette meg. Az égre tekintett. Abba kapaszkodott bele, ami nem-e téridőkorlátok közé zárt valóságban volt és van, hanem az Isten valóságába, az eljövendő hatalomba, boldogságba és igazságba. Krisztus vallatásakor ez azt jelentette, hogy az igazság érvényre fog jutni. Érvényre fog jutni annak ellenére, hogy a látszat teljesen másról szólt. Mert a látszat a hamis tanúkról, az igaztalan rágalmakról arról szólt, hogy voltak éppen egy gyilkos szándék nyilvánult meg a vallatás alkalmával. Erről szólt. De Jézus azt mondja el, hogy az igazság érvényre fog jutni, akkor is, amikor az Isten fiát vallatják. Érvényre fog jutni, akkor is, amikor bennünket érnek sanyarú élethelyzetek és nyomorúságok és igazságtalanságok. És ez a boldog bizonyossága volt nem csak akkor Jézusnak, hanem utána az ő híveinek, az őskeresztjének üldözései idején, ugyanilyen vigaszra volt szükségük, akkor, amikor Néró császár idejében intézményessé vált az üldöztetés. Egy bibliai könyv iratott, és ennek a bibliai könyvnek a célja az volt, hogy vigasztalja az üldözést szenvedőket. A Jelenések könyvéről van szó. A Jelenések könyve, amely a jövőre mutat jó részben. A jövőt villantotta fel az akkori keresztjének számára, akik lehet, hogy éppen rettegve mentek haza, nehogy egy római légionárius elvigye őket, és valami hamis vád alapján, esetleg pont egy szomszédnak a bevádolása alapján az arénába vigye. Vigaszt jelentett azoknak a keresztényeknek, akik mártírhalált haltak. Vigaszt jelentett a jövendő, ami mondhatjuk mai racionális elmével, hogy irreális, hiszen az előbb szóltam arról, hogy nem tudjuk, mi lesz. Mégis végletes élethelyzetekben ez nyújtja az egyetlen vigaszt az embernek. Ez nyújtja az egyetlen vigaszt a hívőnek, aki itt már a világban Krisztussal él. És Krisztus elmondja a Jelenések könyvében is, 21. fejezet 4. verse, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Határozottan elmondja, hogy ez lesz. Bizonyára mi is figyelemmel követtük az elmúlt időszak közéleti eseményeit, nyilatkozatokat, és azt figyelhettük meg, hogy egyik erősen mondott konkrétumot, hogy ez lesz, vagy az lesz, hanem valami módon így körbe írták, hogy mi lehetséges, és hogy, stb. Igen, az ember nem tud konkrétumokat, és nem tudja határozottan azt mondani, hogy ez lesz. De az Isten erre képes. És az Isten nekünk mondja el most, hogy ez lesz. És hogyha mélységben vagy, ha fájdalom az osztályrészet, ha igazságtalanságokat érzel, amelyeket el kell szenvedni, akkor kapaszkodjunk ebbe bele. Van valami, ami a jövendőbe szilárd. Van valami, ami nem emberi. Van valami, ami nem arról szól, ami most itt van. Az lesz, hogy az igazság kiteljesedik. Az lesz, hogy az Úr Jézus eljön az ég felhőjén. Ez lesz, és ebbe bízhatunk, mert ez nem egy téveteg emberi szó. Nem csak az őskeresztjének számára volt a jövendő, az Isten által megmutatott jövendő vigasztalás, hanem így volt ez a reformáció idejében, akkor, amikor gyülekezetek tértek át az evangéliumi hitre. Így jelentett vigaszt az ellenreformáció idejében is azoknak a prédikátoroknak, akiket török gályákra hurcoltak el, hogy bár húzom az igát, bár lehet, hogy az egyik társam már meghalt itt mellettem, de Krisztus vissza fog jönni. És mindaz, ami most igaztalan, az el fog múlni, és az igazság fog érvényesülni. Az igazsággal telik meg a föld. De nem csak egy gyülekezet számára, nem csak a reformáció népe számára, de egy keresztre feszített nép számára is. Vigaszt jelent az, hogyha felemeli a tekintetét, és az isteni gondviselésben bízik, abba bízik, hogy a jövő az más lesz. Egy keresztre feszített nép fájdalma is csendesül, ha az eljövendő ítéletre gondol. Az igazságtalanság érzése is egy kicsit alább hagy, ha az isteni igazságosságra gondolunk. Nem hiába volt a két háború között a minden tanítási óra kezdetén a magyar hiszek egy ott az osztálytermekben, és tudjuk jól, hogy volt egy szó, isteni igazság szolgáltatás. Végső kétségbeesésében egy nép nem tud más tenni, csak tekintetét felemelni, és az isteni igazság szolgáltatásba bízni. Abba bízni, hogy a jövendő az az Úr kezében van, és ő az övéivel van. Megindító erejű verse van erről Vas Albertnek, egy strófát idézek belőle. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasztják már az égben fönn a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. S lészen csillagfordulás megint és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. És ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és a kő marad, a kő. Igen, van, aki fél a jövőtől. Az fél a jövőtől, akinek nincsen bizalma. Akinek nincsen kontaktusa, kapcsolata az Úrral. Az fél a jövőtől, aki érzi, hogy igaztalanul él. És azt mondom, hogy féljen is, hát ha megfordul az élete. Az fél az ítélettől, akinek van mit vesztenie, aki azt érzi, hogy túl sok az összegyűjtött, összeharácsolt kincs, aki úgy érzi, hogy túl sok minden van, ami terheli az ő lelkiismeretét. Azonban a keresztény embernek soha nem félelemmel kell tekinteni. Bármennyire is van az a dicséretünk, hogy jön a harag napja lánggal, értsük ezt úgy, hogy ez a harag nem fog a Krisztusban lévőkre kitöltetni. Mert Krisztus elhordozta már ezt a haragot. Ez a harag azokra fog kitöltetni, akik elutasítják, kész akarva, szándékosan, minduntalan az ő kegyelmét. És ahogyan az őskeresztjének reformáció népe és akár egy szenvedő nép számára is igaz a jövendő látomása, ígérete, ami személyes szenvedéseinkben is ugyanilyen vigaszként működik. Ha igaztalanul szenvedek, akkor bízzak az ítéletben, bízzak abban, hogy az igazság érvényesülni fog. És ezt az igazságot soha ne úgy képzeljem el, hogy na majd akkor a bűnösök, azok majd szenvedni fognak, hanem úgy képzeljük el, hogy a mi szenvedésünk elmúlik, a mi nyomorúságos helyzetünk jóvá változik. És hogy a bűnösökkel az Isten mit tervez, az egyáltalán sem ebben az életben, sem az eljövendő életben nem a mi dolgunk. Így bízzunk akkor, amikor mélyponton vagyunk, olyan krisztusi, passiószerű élethelyzetekben vagyunk, amikor azt érezzük, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, amikor azt érezzük, hogy örvényben van az életünk, és nehézségek, fájdalmak uralkodnak el rajtunk. Krisztus ugyanis visszajön. Visszajön valóságosan. Áldozó csütörtök alkalmával fogjuk majd ünnepelni Krisztus mennybe menetelét, amely azért érdekes a mai ige tekintetében, mert ahogyan ő elment, akkor a tanítványainak megígérte, ugyanúgy fog visszajönni. A tanítványok fizikai szemükkel látták. Nem csak egy látomás, egy délibáb volt ez, hanem valóságosan látták, hogy felemelkedik és eltűnik a felhők mögött. Ugyanígy ez a felhőkön közlekedő Isten meg fog érkezni, így szól a Zsoltárok 104. fejezete. Palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. Valóságosan meg fog jelenni. És ahogyan akkor az ott jelenlévők közül mindenki látta, úgy majd mi is mindannyian látni fogjuk. Nem csak a hívők szívében, nem csak egy kegyes imádságban, hanem valóságosan meg fog jelenni. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy nem sok biztosat tudunk, de amit az Úr Jézus elmond a jövőről, az bőven elég nekünk. Bőven elég nekünk az, hogy az ő igazsága teljességre fog jutni, bőven elég nekünk, hogy mindaz, ami most gyötör, az az előbb felolvasott szakasz alapján a kénköves, tüzes tóba, tehát a teljes pusztulásba fog vettetni. Az igazság kitöltetik erre a földre. És végezetül hadd idézzek egy dicséretet, amely azok közül az énekek közül való, amelyek a mi énekes könyvünkben az egyházról szólnak. Ezeknek egy része a reformáció korából nyúlik vissza, és ezekben az énekekben mindig úgy jelenik meg az egyház, mint amelyik szenved, amelyik nyomorúságot kell elhordozzon, és a legtöbb énekben a dicsőséges jövendő is felsejlik, és ez ad vigaszt a mindenkori egyháznak. A világ fejedelme föltámad ellene, vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve. És még egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak vírasztói kérdik, meddig az éjszaka. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped, míg látomása egykor az Úrral teljesül, és a győzedelmes egyház Urával egyesül. Amen. Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk olyan szolgák lenni, akikről tanítottál, olyan szolgák lenni, akik lehet, hogy éjszaka van, lehet, hogy nagy a sötétség, lehet, hogy nehéz a mi szívünk, de mégis az ajtófélfát őrzik, és várják, hogy mikor zörget az ő visszatérő Uruk. Urunk Istenünk, adj hallást, adj bizalmat és reményt, hogy tudjuk ezt hűséges szívvel várni. És tudjuk, hogy ez, ha megtörténik, akkor egész életünkre kihatással lesz. Akkor könnyebb a teher, akkor könnyebb szeretni, könnyebb megbocsátani, könnyebb a te engesztelő áldozatodat elfogadni, és az engesztelést munkálni minden napjainkban. Úr Jézus, látod a mi fájdalmainkat, nehézségeinket, látod azt az élethelyzetet, amelyben ilyen vagy olyan örvendező, hálaadó, vagy esetleg fájdalmas szívvel vagyunk. Kérjünk ad, hogy ha nagy a fájdalom, tudjunk rád tekinteni, fejünket fölemelni. És hogyha kedves neked, tudjuk ezt másokkal is megcselekedni, rád mutatni. Így áld meg a mi életünket személy szerint, add, hogy a fákja lehessen a mi családi életünk, add, hogy hegyen épített város lehessen ez a gyülekezet, és látogasd meg a te rád vágyó, hozzád kiáltó magyar népedet is. Az Úr Jézus nevében kértünk meghalt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen. Lelki pásztor testvérem már köszöntötte a közöttünk lévő vendégeket, és már jó előre hirdettük a gyülekezetnek, hogy ők érkeznek hozzánk alcsút dobozról. Nem üres kézzel jöttek, illetve nem üres szívvel, hanem szolgálni is jöttek közénk. Egy kis műsorral készült az ő kamarakórusuk, amelyet fogadjon szeretettel a gyülekezet.
Az alcsút dobozi Echo kamarakórus tagjai számára nagy megtiszteltetés, hogy a Miskolc Tetemvári Református Gyülekezet Isten tiszteletei alkalmán most szolgálhatnak, és Luther Márton 1483-1546 között élt vallás alapító gondolataival köszöntik a gyülekezet tagjait. Öröm a földön nemesebb, nem is tudom, mi más lehet, mint amit az ének szerez, az ékességes, zenzetes. Tisztelt tetemvári gyülekezet! Kérem, hallgassák szeretettel az alcsúdobozi Echo kamarakórus műsorát, melyben elhangzik Gárdonyi Zsolt, magyar ének, Franz Gruber, mester a bősz vihar dühöng, Szokolai Sándor, én vagyok a feltámadás, Bárdos Lajos, 23. Zsoltár, az Úr én nékem őriző pásztorom. Eszterházi Pál, jövel teremtő Szentlélek. A kórust vezényli Borbé Józsefné, kórusvezető, zenepedagógus, és Kis Ferenc, református kántor, karvezető. Orgonán kísér Séri Csaba.
Hatalmas Isten népek közé szólva, emelten Jézus fejtől fogva, mikor mások el volt csak és oltár, elhessen hajlékunk fel. Thank you.
kedves gyülekezet! Nagy örömünkre szolgált, hogy az Isten tiszteleten keresztül rövid bepillantást nyerhettünk az önök életébe, melyre Isten bőséges áldását kérjük, áldásbékességet.